Miután áttekintettük a 10 parancsnak az ószövetségi zsidó értelmezését és a 10 parancsnak a megjelenését a keresztény erkölcsi felfogásban, a mai alkalomtól fogva egyenként fogjuk 4 hetente a 10 parancs mindegyikét áttekinteni. Most az első alkalommal, tehát az első parancsról elmélkedünk. Szent Ágostonnak a rövidítésében úgy ismerjük ezt, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. De hogy mélyebben lássuk ennek az értelmét, idézem az eredeti ószövetségi szentírásból a szöveget, így szól. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak Isten szobrot, semmiféle képmását azoknak, amik fenn az égben, lenn a földön, a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok 1000 ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat. Ez tehát az az eredeti első parancs, amit Szent Ágoston a leglényegére leegyszerűsített. De mégis, ha figyelmesen hallgattuk e hosszú parancsot, akkor néhány elemére tudatosan is reflektálnunk kell. Azzal indít Isten, hogy én vagyok az Úr. Ez az én vagyok, ez ugye nagyon döntő kijelentés a Szentírásban, ez Istennek az egyik felség címe. Az ő abszolút jellemzője az, hogy van, hogy mi emberek időben élünk, van múltunk, jelenünk, jövőnk, Isten az állandó jelenben van, a létnek a teljességét birtokolja, ő az abszolút létező. És ez az abszolút létező az, aki megszabadította Izraelt, tehát a történelemben megjelent és kinyilvánította a megmentő szeretetét. És ebből fakad az, hogy csak őt szabad imádnia az embernek, csak neki szabad szolgálni, mert az igaz Isten megnyilatkozott az életünkben úgy, hogy megmentett minket, a létünket, a szabadságunkat, mindent neki köszönhetünk. Akkor az imádásunkkal, az Isten iránti hódolatunkkal csak őt szabad szeretetünkbe befogadni. És az is benne volt a hosszabb szövegben, hogy ő a szeretetnek az Istene, ő szerető Isten, és ezt a szeretetet kéri az embertől az imádásban is. Természetesen, mint már máskor is szóba került, az Isten iránti szeretetet nem intenzitásában kell megélnünk, hanem az értékelésünkben. Az intenzitásban nem követünk el bűnt, ha jobban szeretjük Istent, mint a gyermekünket, feleségünket, férjünket, szüleinket, stb. De az értékelő szeretetünkben csak neki szabad az első helyen állnia, mert adott esetben mindenkit elveszíthetünk a halál által, de Istent soha nem veszíthetjük el. Ez az az értékelő szeretet, amivel az ember viszonozza Istennek a megszólító, megmentő szeretetét. És az is benne volt a hosszabb szentírási szövegben, hogy ő irgalmas Isten. Azok iránt irgalmas, akik szeretik őt, és akik megtartják az ő parancsait. Tehát az első parancs, hogy imádjuk az Istent, ennek a hátterében egy történelmi tapasztalat áll, és ez azután későbbiekben a proféták életében is realizálódott, gondoljunk Mózes a csipkebokornál, vagy Izajás próféta a jeruzsálemi templomban, vagy Dániel a folyóparton, érdemes ezeket kikeresnünk, megdöbbentő Isten tapasztalatok. De ugyanazt érték át az apostolok is Jézus mellett, mint Péter a csodálatos halfogásnál, Uram, menj el tőlem, én bűnös ember vagyok, vagy Szent Pál a damaszkuszi úton, amikor teljes valóságában az Isten megjelenik az ember életében, ez egy letaglózó tapasztalat. Az emberről kiderül, hogy mennyire véges, mennyire picike Istennel szemben, és Istennek a megjelenése mégsem semmisíti meg a végtelenül kicsi embert, hanem a végtelen boldogsággal ajándékozza meg, hogy most már nem úgy fogok élni, ha megtapasztaltam Istent, hogy igazságok, féligazságok, meg áligazságok között fogok bolyongani. Én most már találkoztam a nagybetűs igazsággal. Ez az az Isten tapasztalat, Isten élmény, amit azután későbbiekben a történelemben a nagy szentek is, vagy pedig bizonyos kiválasztottak is megkaphattak. Kedves történetem akár Paszkálnak az éjszakai Isten tapasztalata, amiről gyorsan kézírásos feljegyzést csinált, és bevarta a kabátjának a belsejébe, és amikor meghalt, akkor kiderült, hogy nem tudom, ő 20-szor az életében ezt újra kibontotta, elolvasta, de mindig visszavarta, hogy ő találkozott az élő Istennel, és ezt nem akarta elfelejteni. Vagy másik kedves történetem, Max Jacobnak az esete, aki a 20. század elején hitetlen zsidó származású festőként élt Párizsban, és akkoriban volt a nagy megtérés zuhatag a franciáknál, egymás után Claudel, meg Gabriel Marcel, meg Jean Cocteau, hatalmas szellemi emberek felnőtt korban megtértek, Jacques Maritain lehetne folytatni. És akkor 1907-8-ban Max Jacob megjelentetett egy cikket az egyik francia újságban, és azt írja, hogy ekkor és ekkor a padlás szobámban megjelent Krisztus, azt mondta nekem, Max, térj az igaz hitre, vedd föl a Ciprián nevet, csak nekem szolgálj, és fizesd ki a péket. És nyilván mindenki arra gondolt, hogy ez gúnyolódás akar lenni a nagy megtérésekről, és kiderült, hogy ez egy valódi, feltámadt Krisztus tapasztalat volt. Nem sokára megkeresztelkedett, bencészerzetes lett Ciprián néven, és 1941-ben, amikor már ő 3 évtizede keresztényként élt, ugye akkor mégis a származása miatt a németek megölték és elégették. Hát Krisztus bármikor, a feltámadt Krisztus bármikor bárkinek meg tud jelenni az életében, de akinek nem adatik ez meg, az ne sajnálja magát, mert pontosan a próféták, az apostolok és a kiválasztottak Isten tapasztalata az, ami közvetíti nekünk, az átlag embereknek, Istennek a csodálatos jelenvalóságát és üzenetét. Az imádásnak az alapja tehát az igaz Istennek a fölismerése, annak a tudatosítása, hogy tőle függ az életem, hogy a létemnek ő az oka, ő a magyarázata, ő a célja, ő az értelme. És amikor az ember ezt a létfüggést ápolja, ezt nevezzük imádásnak. Így kerül az ember életében Isten mindig az első helyre. Kiemelt hódolatot, tiszteletet adunk neki, mert nem sorolom újra, ő létünknek minden tekintetben az alapja. Most, ha ez tényleg így van, akkor teljesen logikus, hogy az az Isten, aki megjelent, megmentett, betöltötte az életemet, akkor totálisan mindenemet akarja viszonzásul, az eszemet, az akaratomat, a művészetemet, mindent, amire én ember legnemesebb értelemben képes vagyok. És éppen ezért az imádást ugye két részre kell bontanunk. Az egyik a kultikus imádás, aminek az a lényege, hogy vallásos szertartás keretében mi mindenünket Isten dicsőségére fölajánljuk, és ahogyan az Ószövetségben is kötelezően csak hibátlan állatokat volt szabad Istennek fölajánlani áldozatul, tehát amikor az Istennek ad az ember valami értéket, akkor nem a szemetet kell, hogy odaadja az értéktelent, hanem a lehető legértékesebbet. Ugyanígy vagyunk az Új Szövetségben is, hogy a feltámadt Krisztus, aki ott van az oltári szentségben, aki ott van a Biblia szavában, aki ott van a közös imádságunkban, a feltámadt Krisztus, ha köztünk van, akkor mindent neki kell adnunk. És így tudjuk megérteni azt, hogy az építészet a lehető legnagyobbat akarta Istennek adni, gondolhatunk a nagy katedrálisokra, de a legkisebb faluban is, településen is a lehető legnagyobb templomot akarják Istennek építeni. És ha már van templomunk, akkor amire képesek vagyunk a festészetben, azt oda kell adnunk. Amire képesek vagyunk az énekben, zenében, azt föl kell ajánlanunk. Amire képes az ötvös művészet, az a kehelyben megvalósul. Amire képes az iparművészet, az a mise ruhában megvalósul. Mert a legtöbbet, legnemesebbet akarjuk mindenünkből odaadni annak az Istennek, aki megjelent és megváltott minket. Az, hogy a templomban és a liturgiában a lehető legtöbbet, legnemesebbet adjuk Istennek, annak nagyszerű illusztráló példája Kodály Zoltánnak a miséje. Kodály ezt a Missa Brevis című, tehát rövid mise című alkotását a II. Világháború vége felé írta, és benne van az Istentől jövő béke iránti hihetetlen, alázatos és álhatatos kívánalom. És gondoljuk el, hogy amit remélhetőleg mindjárt hallani fogunk, hogy miből is tevődik össze. Van egy Isten áldotta tehetség, akinek dallamok vannak a fejében, és Kodály ezt papírra veti, és meghangszereli, és tudja azt, hogy a hegedűsök, az oboások, a hangszeresek hogy fogják ezt lejátszani, és hogy fog együtt szólni az egész. És van szöveg is, ami a megszentelt mise szöveg latinul, azt Kodály dallammá formálja, és van egy énekes, aki ezt képes leénekelni, de csak azért, mert Isten áldotta tehetsége van, és képezte magát, és éveken keresztül alázatosan gyakorolt, és kiművelte magában a hangképzést, és a hegedűsök azok alázatosan gyakoroltak, és kiművelték magukból a művészt. És így áll össze, hogy az énekes, a zenész, az alkotónak a fejében levő dallamot megtestesíti, és mivel az alkotó ezt Isten iránti könyörgésnek és hódolatnak szánta, ezért a művészetnek a csúcs teljesítménye az, hogy ezt élő hangokban és zenében valóban megtestesítse, és valóban az embert Istennel összeragassza, összeillessze. Csak akkor tudjuk befogadni őt, az ő szeretetét, az ő megbocsátását és az ő hatalmát, hogyha ezt a mindent neki odaadást rendszeres alapállássá tesszük az életünkben. Ez a kultikus imádás, ez a szentmise, ez a liturgia, megadjuk Istennek köteles hódolatunkat, ahogyan ugye Jézus tanította az adógaras példázatban, hogy megadjuk a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Istent az embernek az imádása és hódolata illeti meg. Az értelem nélküli teremtmények a létükkel dicsőítik a teremtőt, az alkotót. Az értelmes teremtmény az ember minden értékével kell, hogy az ő szolgálatára szentelje magát. Az imádásunknak a másik oldala pedig, kicsit furcsa kifejezéssel élve, ez az életstílus imádás. Abból kell kiindulnunk, ugye, hogy Isten van, sőt, ugye az Emmanuel gondolat által Isten velünk van. Egy keresztény ember abban a tudatban él, hogy Jézus Krisztus által az Atya mindig jelen van az életében, soha nincs az ember egyedül, és az én-te viszonyban találom meg én az ember önmagamat. Ha pedig Jézus mindig velem van, akkor nyilván a beszédemet úgy kell alakítanom, hogy ennek mindig tudatában legyek. A pénzzel való viszonyomat úgy kell alakítanom, hogy Jézus mindig velem van. A munkát úgy kell végeznem, hogy Jézus mindig velem van. A szabadidőt, a másik nemmel való viszonyt, mindent át kell, hogy itasson ez a tudat. És ez a tapasztalat, hogy Jézus Krisztus által Isten velem van, az én-te viszonyban élem le a földi életemet. Na most, ha valaki így gondolkodik, akkor nyilván áldozatos életet él. nem az önzést, a saját akaratát keresi, hanem mindig áldozattá tudja tenni magát a konkrét élethelyzetekben egy másik emberért. És ez az a sajátos hivatása minden kereszténynek, amit úgy nevezünk, hogy ez a királyi papság, hogy a szolgálati papság az úgy is pap, hogy rituális áldozatokat bemutat, megfelelő mozdulatokkal, megfelelő szöveggel, megfelelő szentmise dramaturgiával, de az általános papság minden megkeresztelt ember úgy mutat be áldozatot Istennek, hogy beengedi az életébe, és viszonzásul mindig áldozatos életet él. Így tud az ember állandóan egy másfajta imádást is felmutatni az imádságos liturgikus élet mellett. És újra kell hangsúlyoznunk azt a gondolatot, hogy amikor Isten megjelenik az életünkben Jézus által, akkor a végtelen nagysága nem nyom agyon minket, hanem megmaradunk embernek, és ebben a kicsinyke emberségünkben mégis őróla teszünk tanúságot, vagy mondhatjuk, hogy őt képviseljük a világban. József Attilának van a Csöndes estéli zsoltárában az a gyönyörű, imaszerű sora, hogy ó Uram, ajándékozz meg kicsinyke önmagammal engem. Akkor ajándékozz meg minket Isten saját kicsinyke önmagunk teljességével, hogyha a vele való párbeszédben és élő kapcsolatban éljük mindennapi életünket. Amikor mi emberek lemondunk a saját akaratunkról, mindig keressük a konkrét élethelyzetekben Jézusnak az észjárásával, hogy mit is kellene tennünk, ha ő élne bennünk, akkor az ember ezt az imádást valósítja meg. Az imádságos életben is, meg a mindennapos életvitel életünkben is. Ha ő valóban Istennek a végső szeretete, végső üzenete és végső hatalma, akkor ez a Jézus az, aki te lesz a mi életünkben, és az énünk akkor valósul meg, hogyha élő én-te párbeszédbe és kapcsolatba lépünk vele. És mindig, amikor érte és az evangéliumért le tudunk mondani magunkról, tehát imádjuk őt, akkor találjuk meg valójában legnemesebb önmagunkat. A búza magnak a sorsa, amelyik, hogyha nem kerül földbe, egyedül marad, de ha földbe kerül, gyökér lesz belőle, sokszoros termést hoz. Így tud az emberi élet szintén sokszoros termésé válni Isten megdicsőítésére. Végezetül néhány szakmai jellegű igazságot is szeretnék mondani az imádásról. Az imádásnak a görög alapú latin kifejezése a latria. Ez kizárólag a Szent Háromság személyeit illeti meg, tehát az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, valamint Krisztus megdicsőült emberségét, tehát a feltámadt Krisztust, valamint a feltámadt Krisztusnak a reális köztünk jelenlétét, magyarul az oltári szentséget. Tehát az imádást csak az Atya, Fiú, Szentlélek és a feltámadt Krisztus iránt valósíthatjuk meg. A szenteket pedig a dúlia görög alapú latin kifejezéssel illetjük, tehát tiszteletben, kultikus tiszteletben részesítjük őket, de az imádást és a tiszteletet soha nem szabad összemosnunk. Mária esetében sem, akinél a tiszteletünk úgynevezett hiperdúlia, tehát hipertisztelet, de ez nem egy kategória a tisztelet és az imádás között, hanem ez a tiszteletnek a legnagyobb, legteljesebb formája. Összegzésül azt kell mondanunk, hogy amikor az Isten megjelenik az ember életében, akkor leleplezi önmagát is feltárva, leleplezi az embert is Istentől függőségében, kicsinységében. És amikor az Isten megjelenik az ember életében, akkor mindig az ember válaszára vár. Ha az ember igent mond neki, akkor ez nem más, mint a függőség tudatunkra mondott igen. Fölismertük létünknek az okát, magyarázatát, értelmét, célját, igent mondunk ennek az Istennek, aki megjelent sokszorosan a történelemben, de Jézus Krisztusban totálisan megjelent. Ha viszont a létfüggésünket nem csak fölismerjük, hanem mindennapos élet elvünké akarjuk változtatni, akkor ezt a vallásos, kultikus, imádságos életben tudjuk realizálni, másrészt pedig az áldozathozó, áldozat bemutató hétköznapi életben. Ha mindenben hozzáigazítjuk az életünket, akkor valósítjuk meg ezt a szentírási követelményt, hogy csak Istent imádjuk, és csak neki szabad szolgálnunk, mert ha csak őt imádjuk, akkor minden más imádást ki tudunk küszöbölni az életünkből. Korunkban látjuk azt, hogy tárgyiasul az imádás, van, aki a pénz, van, aki az autó, van, aki a karrierre teszi az életének a legfontosabb, legelemibb hangsúlyait. Ha az ember Istenre tette az imádást, akkor felszabadult a pénz, az autó és a karrier szolgaságából, és megmaradhat a pénz is, megmaradhat az autó is, megmaradhat az elismert életrang, de nem lesz belőle imádás, a helyére kerül, relatív érték marad. Ha Isten áll az életünk első helyén, akkor csak őt imádjuk, csak őneki szolgálunk, tehát az egész életünkkel, minden ténykedésünkkel, szőröstől, bőröstől folytonosan igent mondunk neki. Ez az Isten azt kívánja tőlünk, hogy a legszellemibb emberi magatartásunkba, a beszédünkbe is engedjük be őt, hogy azt is átformálja, azt is átalakítsa, és ezért a legközelebbi alkalommal majd a második parancsról lesz szó, amelynek az a lényege, hogy Isten nevét hiába nevedd.